Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Ez itt a Sportérték, és a mai Sportértékben labdarúgással foglalkozunk. Én Mezei Dániel vagyok, és a vendégeim a Spiller TV két kiváló labdarúgó kommentátora, Matusz Krisztián. Szia Krisz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Hello, köszönöm én is.
És Márkus Ádám, szia Ádám, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, jó reggelt, jó estét mindenkinek.
Ugye most meglepő fordulatot tesz a beszélgetés, mert aki néz labdarúgó közvetítéseket, azért az javarész szerintem tudja, hogy Krisztián, te a spanyol labdarúgásban vagy most nagyon otthon, hiszen főleg azt közvetíted, és Ádám pedig a Premier League, az angol labdarúgó bajnokság mérkőzéseit tolmácsolja túlnyomó részt. Ugye ez a téma majd megjelenik itt a beszélgetésben, de előtte egy picit beszéljünk a magyar labdarúgó válogatottról, ha lehet. Lehet?
Hogyne, én örömmel.
Akkor is szokott is beszélni a magyar labdarúgó válogatottról a helyszínen, mint műsor közlő.
Így van.
Igen, a minap kérdezték tőlem talán két nappal ezelőtt, hogy na és mit tudtál mondani az írmérkőzés végén? Hát mondtam, hogy bemondtam a gólszerzőt, de egyébként nem voltam nagyon beszédes, és a búcsú szövegemet átalakítottam némiképpen. Sajnos arra kellett, hogy köszönjük az egész selejtező sorozaton át tartó támogatást és szurkolást.
Ja, mert ti már felkészültél az örömünnepre.
Hogy majd mikor lesz a pótselejtező. Igen, alapvetően ezzel készültem, és nevetünk ezen, de egyébként sokban volt ott mindenki. Tehát én sem voltam beszédes, néztem üveges szemekkel magam elé, és ami nagyon érdekes volt, hogy mi azért átéltünk már néhány traumát, Ádi talán kevesebbet a kora miatt, de mi elég sokat, és a gyerekeimnek szerintem ez volt az eddigi legnagyobb futballtraumájuk. Oh. Tehát a kicsit barátok vitték ki, és kérdeztem apukát, hogy volt sírás? Volt, és tényleg egy cserfes, beszédes kisrác, másfél órával a lefújás után találkoztunk, és nem beszélt. Nem beszélt egyáltalán. A nagy, most kiadom őt, de a csapattársai közül is többen sírtak.
Oh.
16 évesen, vagy 15 évesen.
Nézd, Csányi Sándor az MLS elnöke, és sírt, aki ezért egy elég sokat látott üzletember, tehát egy kisgyereknek aztán végképp lehet sírni.
Hát én felnőttként is sírtam, amikor kint voltam a Skócia-Magyarország Európa-bajnoki csoportkörös meccsen. Én most nem sírtam, én a lelátón éltem át ezt a mérkőzést, de amit Krisz mond, tényleg síri csend volt, és azért voltam már kint olyan meccsen, amikor az utolsó percen kaptunk Ibrahimovic-tól gólt. Hát ott azért voltak szitokszavak többektől is. Itt nem nagyon. Tehát itt tényleg ez a csend volt, és ez a nem tudott hova tenni, viszont nem a harag volt a csapat felé, ami valahol szokatlan, mert azért ebből sportot űzött nagyon sok ember itthon, és lehet, hogy már mi is volt, hogy valakire kritikus jelzőket illettünk, de itt most egyszerűen nincs az, hogy kipécézel valakit. Jó, hallom, hogy Dibusza ki kellett volna jönnie, Mocsi, de az általános trend mégsem ez, hogy most a játékosokat elkergetni, stb., hanem ez az apátia, és valóban ez teljesen szokatlan érzés szerintem.
És miért? Szerintetek miért? Mert egyébként én is így éltem meg, tehát hogy én nagyon ritkán posztolok így Facebookon, de itt most posztoltam egy pár nap után, amikor olvastam a véleményeket, a tiszta kezűek, akik semmit nem akarnak csinálni a labdarúgásban, beszélni sem nagyon, de ilyenkor azért van véleményük, és akkor én azt mondtam, hogy tulajdonképpen 11 egyébként szemlátomást elég jó erőben lévő ír férfi ember ugyanúgy győzni akar, mint mi. Tehát ilyen előfordul, hogy nem mi nyerünk. Tehát azért ez játékes sport, ahol ugye a másik is nyerhet. És én úgy éreztem, hogy most az történt, volt egy jó meccsünk, 75-80 percig uraltuk, utolsó 15 percben nem mi uraltuk.
Igen, egyfelől játék, másfelől pedig, hogyha az ő szemszögükből nézzük, azért láttunk felvételeket azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra ez a siker, azért nem halmozták el a szurkolóikat, meg saját magukat sem sikeres mérkőzésekkel az elmúlt időszakban. Tehát az egy eufória, amit ők átélnek. És valóban azért érdemes ebből az aspektusból is vizsgálni, szerintem. Amit mondasz, az egyenlítő góltól lett úgymond meleg, sajnos nem volt nálunk a labda, jöttek a felívelések, amik Írországban is rengeteg problémát okoztak, ezeket nem tudtuk megakadályozni, és a végén hát így alakult.
Igazából engem azért foglalkoztat ez a téma, és azért szeretem volna erről beszélgetni veletek, mert nagyon kevés történés érint meg úgy, hogy én magam is úgy hosszan elgondolkodok rajta, hogy mi lenne a jó. Tehát, hogyha mondjuk az MLS elnökségben ülnék, mire szavaznék? Maradjon Marco Rossi, vagy ne maradjon Marco Rossi? Szerintem ez nagyon sokakat foglalkoztatott, mélyebben is, mint az indulat kommentelés. Talán azért, mert sokat köszönhetünk az olasz szakembernek. Én erre gondoltam, hogy azért, meg az elmúlt évek egy-egy fantasztikus élmény. Mondjuk a norvégok ellen megnyert meccs, az is ilyesmi volt. Tehát, hogy...
Persze, csak mondjuk szerződéshosszabbítottak Marco Rossival korábban, tehát azért ez egy kicsit árnyalta a távozásáról szőtt Conteókat. Szerintem ez akkor történhetett volna meg, hogyha Marco Rossi magától dönt úgy, hogy úgy érzi, hogy a következő sorozatra már nem neki kell felkészítenie minket, mert esetleg már elveszítette az öltözőt, vagy van valami, amiről nem tudunk, de ugye nem ez a helyzet. És ami tényleg a trendforduló, talán lehet így fogalmazni, hogy Szalai Ádám visszavonulása után, meg azért egy vérfrissítés után elkezdtük a labdás játékot erőltetni. Ugye ebben a háttércsapatnak is nagy szerepe van, hogy ezt a tradicionálisabb magyar stílust valahogyan modern köntösbe formáljuk. Viszont ennek van egy vetülete, ez pedig az, hogy a védekezésben nem hozzuk azokat a számokat, mint korábban, és nyilván már nincsen Lang Ádám, nincsen Fiola Attila, talán ezzel is összefügg, mert nem három, hanem két belső védővel áll fel a válogatott. Tehát itt voltak változások, és azt hiszem biztos, hogy reálisan látjuk most, hogy ez többet hozott, vagy többet vitt, vagy hogy lehetett volna más út. Szerintem nem nagyon lehetett volna más út ennek a válogatottnak, mert azért annyira nem szűk, vagy nem bő ez a keret, és nem tudnék jelenleg mondjuk öt olyan belső védőt, akivel lehetne forgatni ezt a csapatot, és mondjuk ezért három belső védőzni, ahogy korábban tette Rossi. Szóval nagyon vékony jég ez az egész, és nagyon kötött pályán mozog, úgyhogy nehéz kérdés, de körülbelül olyan, mint egy kapcsolat, tehát lehet, hogy vannak mély pontok, de ennél szerintem már voltak egyrészt nagyobbak is Marco Rossival, mondjuk az előző VB-selejtező, és tudnánk még mondani, én alsóban hármat összeszámoltam, ami komolyabb probléma volt, mint ez.
Na melyik három?
Hát példának okáért az első Európa-bajnoki selejtező sorozat, ahol például a Velsziek elleni pofon az eléggé kiúzanító volt szerintem, ugye az előző világbajnoki selejtező sorozat, és a legutóbbi Európa-bajnokság után hiába a skót meccs, azért az ősszel Németországban egy egészen nagy pofont kaptunk, tehát ott mind a három alkalommal jobban rezgett szerintem a Léc, mint most, ettől függetlenül simán jöttett volna most egy pont, hogy Rossi azt mondja, hogy kilép ebből a kapcsolatból.
Az előző világbajnoki selejtezőkön az albánok vertek meg ugye oda-vissza, és az nagyon-nagyon rosszul mutatott. Egyébként tulajdonképpen én oda teszem azt, amikor elindult valamiféle változás a futballunkban, mármint a válogatottéban, mert előtte ez a célfutball, ha nevezhetem így, ami Marco Rossinak nagyon jól áll, ezt tökéletesen alkalmazta, az erősebb csapatok ellen sikeres volt. Viszont jött egy albán válogatott, amely ellen dominálnunk kellett volna, gyerünk kellett volna, és ott már kifogták a szelet a vitorlánkból, tehát valamit változtatni kellett. Visszautalva, hú, rengeteg minden eszembe jutott, miközben beszéltél, szóval, hogy van azért kreditje ennek a válogatottnak, van Marco Rossinak is bőven az elmúlt évek alapján, és tulajdonképpen ezért is nem szitták szerintem a játékosokat, a szurkolók, ezért kiabálják folyamatosan Marco Rossi nevét, skandálják ugye a két lelátó egymásnak válaszolgatva a mérkőzéseken. Azt nem tudtam én sem eldönteni, hogy mit szeretne Marco Rossi, mert az biztos, hogy számára a motivációt a világbajnoki szereplés jelenti a magyar válogatott élén. Most erre alsó hangon 5 évet kell várni. Uh-huh. És azért ez egy hosszú időszak 60 pluszos embernek.
Hát és a játékosoknál ráadásul, ugye Négóval vélhetően már nem kalkulálhatunk a következő selejtező sorozatban, Vili Orbán ugyanez a kategória, és azért nem feltétlenül látjuk minden poszton a berobbanó fiatalságot, és amit Krisz mondott, azért Marco Rossinak a komfortzónája nem ez a stílus elsősorban, hanem sokkal inkább ez a védekezés, szervezettség és a kevés lehetőséget gólra váltani. Na most ez Marco Rossinak is egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan tud 60 pluszosan alkalmazkodni ehhez a labdás játékhoz, és mondjuk a törökök elleni nemzetek ligája playoffban azért kiderült, hogy ugyanúgy egál a helyzetek száma, csak aztán jön egy 1-6-os összesítés. A svédek elleni válogatott meccs is ilyen volt szerintem a barátságos, és simán nyerhettünk volna, de végül nem ez lett a Puskás Arénában. Tehát játékban megvan, de az eredményességben még ez nincsen meg, és az a kérdés, hogy ez átfordul-e, és ezt jelenleg nem tudhatjuk, úgyhogy tényleg egy ilyen kötszurkálás sajnos.
Márkus Ádám és Matusz Krisztiánnal, a Spiller TV két labdarúgó kommentátorával beszélgetünk itt a Sportértékben, a Trend FM-en. Én azon gondolkodtam, hogy hallgattalak benneteket, és egy picit kötök arra, amit mondtál Ádám, hogy egy kicsit ilyen volt nekem az írek elleni mindkét mérkőzés, tehát hogy tulajdonképpen nyerhettünk volna kint is, főleg ilyen kezdés után, ahogy te is mondtad itt a műsor előtt, Krisztián, illetve itt ez a mérkőzés pedig, hát csúnyán fogalmazva, meg volt nyerve, csak kicsúszott a kezünkből. Ráadásul, és akkor itt visszatérek az eredeti felvetésemhez, hogy menjen vagy maradjon, ugye, hogy miért én is morfondíroztam, hogy mi lenne jó a magyar labdarúgás szempontjából Marco Rossi. Azért én most úgy látom, hogy nem csak a játékrendszerek változnak, hanem a válogatott keret erőssége is változott az elmúlt években pozitív irányban. Tehát ez a magyar labdarúgó válogatott a keret jelenlegi mélységét és tudását illetően jobb, mint az ír. Tehát ilyen szempontból azért szerintem hozni kellett volna legalább az egyik meccs győzelmét, ez nem történt meg. Én így közelítettem meg akkor, amikor negatívan álltam Rossihoz. Amikor pozitívan állok Rossihoz, akkor úgy, ahogy ti is mondjátok, hogy nagyon-nagyon sok kreditje van még mindig. De ez a megállapítás szerintetek, hogy a magyar válogatott jelenlegi kerete erős, vagy erősebb, mint az ír, és többre hivatott, mint amit most elért, ez igaz?
Hát ezt sem tudnám 100-0-ra mondani, és nem csak az eredmények alapján. Nyilván Írországnak nincsen Szoboszlai Dominikja, és azért erre sok válogatottról elmondhatjuk mindezt, ha csak a térségünket nézzük, a románoknak nincsen ilyen kaliberű játékosuk, a szlovákoknál sem tudnék mondani, hiába hype-olják Lobotkát vagy a többieket, azért nem az a nívó, és lehetne sorolni. De hogyha Szoboszlai mögé nézünk, akkor ott azért már akkora különbségek nincsenek szerintem, és ez nem kritikája az ír válogatottnak. Én azt gondolom, hogy azért a hátország nem teljesen adott nálunk, hogyha megnézzük a nemzetközi tapasztalatot. Vannak fiatalok, akiket fel lehet építeni, ugye a Jakobasvili testvérekre lehetne gondolni, de nem a jelenben. Van a Dárdai klán, most se lehet így mondani, hát és Dárdai Márton nem váltotta meg a világot a válogatottban még, pedig neki el lehetett hinni szerintem, akár csak a Bundesliga 2-es tapasztalat alapján, de mégsem tartott, és ha végignézzük a dolgokat, azért nem láttunk minden posztra két embert szerintem a válogatottunknál. De hogy rossz érdemeit is mondjam, tehát azért mondjuk, amit Lukács Zsáni ellen csinált, az szenzációs. Tehát nagyon jó érzékkel nyúlt az NB1-es játékoshoz, aki nem fiatalon debütált a válogatottban, de két fontos gólt szerzett például. Tehát ismeri Rossi, hogy kikre építhet, de mondjuk amikor Vitáli Zsanin a középpályára, az nem ugyanaz, mint amikor a kezdők játszanak, hogyha a sebességet vagy a többit nézzük sajnos. Szóval én ezért látom árnyaltabban ezt a kérdést, hogy egyértelműen jobbak vagyunk.
Szerintem jobb a keretünk, jobb csapatokban játszanak, jobb ligákban edződnek összességében, mondjuk azt, hogy a kezdőcsapat játékosai. De igazán nagy mélysége nincs a keretünknek. Ettől függetlenül én azt érzem, hogy ha most így el kellene döntenem, akkor a pár évvel ezelőttihez képest ilyen szempontból előre léptünk. Nyilván az íreknél Premier League, Championship játékosok játszanak, de a szó szoros értelmében vett futballból a mi csapatunk, a mi játékosaink lényegesen többet tudnak. Az alapvetően játékstílusok közötti, vagy futballszisztémák közötti különbség is nyilvánvalóan. Amit viszont ők tudnak, azt nagyon tudják, tehát azt kegyetlen. Én láttam, miután közvetítettem, ezért láttam, a portugálok elleni hazai mérkőzésüket, megfojtották a portugál csapatot. Tehát, hogy nekünk voltak lehetőségeink, a portugáloknak nem igen, legfeljebb a vége felé.
Igen.
Úgyhogy ilyen szempontból azért ők tudnak igen hatékonyak lenni. Az, hogy Rossinak most van egy kis megakadás a pályafutásában, itt a válogatott térén, ezzel szerintem nehéz vitatkozni, mert ugye mindenki azt várja, hogy kevésbé erős kerettel sikeres volt a németek vagy az angolok ellen adott esetben, vagy tényleg top csapatok ellen, akkor hát azért egy éreket csapjunk már meg. Más kérdés, hogy, hogy az a pótselejtezőre vagy a playoffra lett volna elegendő, és ott még két vélhetően kemény rivális le kellett volna győzni. Ettől függetlenül valószínűleg a csalódás mértéke, ha ki is esünk, teszem azt az elődöntőben, vagy elbukjuk a döntőt a playoffban, nem ugyanakkora, mint így.
Ahogy viszont, bocsánat, hogy szólalágok, Dani, a stílusokról volt szó, és mondta Krisz, hogy visszatért Írország ez a hagyományos, tipikus szigetországi futballhoz. Pár évvel ezelőtt volt egy szövetségi kapitányuk, aki megpróbálta a labdás játékot átültetni az írekhez, még Pep Guardiolánál is járt a tanulmányúton, úgyhogy mindent megpróbáltak, hogy ők is azért egy európai stílusra menjenek. De nem kell. És egyszerűen fölösleges feladni, hogyha a DNS-edben nem ez van kódolva, az írt, most be is jött ráadásul ez eredményben sajnos nekik, de ők azért megtalálták a saját stílusukat sajnos. Nyilván nekünk sem kell dobálózni össze-vissza a stílusokkal, és azért ez nem egy kapkodás, tehát ez egy tervezett, az évek alatt épített váltás nálunk. Hát reméljük, hogy a kifutása hasonló lesz.
Pár évvel ezelőtt az egyik kommentátor kollégát így otthon a tévé előtt az a legkönnyebb szittam, hogy pont erről beszélt.
Melyikünk volt ez az?
Nem, másik csatorna. És sokat beszél humorosan. És mondta, hogy az angol stílus, és hogy az, a, és mondom, ez sztereotípia, nincs már ilyen, de hogy is. Tessék, tévedtem. Két év múlva azzal vernek meg csúnyán, tehát, hogy de vannak ilyen genetikai adottságok a futballban, úgy tűnik. Akkor én azt hiszem ki a szavatokból tulajdonképpen, hogy ti úgy döntöttetek volna, mint az elnökség, tehát ti megtartottátok volna Marco Rossit ugyanúgy.
Én mindenképpen, tehát amennyiben a távozás mellett dönt az elnökség, mert hogy a szövetségi kapitánnyal nem kívánja folytatni, akkor azért nem árt egy alternatívát mutatni. Hasonló szintű edzőt idehozni, hát meglehetősen drága mulatság lenne, ha egyáltalán, tehát mondjuk egy világklasszis edzőben kéne akkor gondolkodni, véleményem szerint, aki, és itt egy fontos ponthoz érkeztünk el, nem ismeri a magyar viszonyokat, nem ismeri a magyar játékosokat. Marco Rossinak utcahossznyi előnye van ilyen szempontból a közeg ismerete, a játékos keret ismerete tekintetében. Nem mellékesen, szerintem az is nagyon fontos, hogy mögötte áll a szurkolók zöme. Ő nagyon-nagyon érzékenyen reagál mostansága a kommentekre. Nekünk se kéne olvasni.
Ez furcsa egyébként, hogy ennyire magára veszi.
De nem szabad. Tehát nem szabad ezzel foglalkozni, ez az igazság, és nagyon-nagyon furcsa számomra is. De
mondjuk a magyar közeg ilyen, bocsánat, szabad vágok, hogy elképesztő, hogy mennyire ócsárolni tudnak emberek embereket mindenhol, a politikában, a kultúrában, a sportban,
a kommentátoroknál,
és hogy ehhez egyébként kell egy képesség, hogy ezt tűrd, ezt bírd.
Ez nagyon nehéz, és én azt érzem, hogy ez most mázsás súlyként nehezedik rá már egy ideje. Ezzel együtt azért szerintem megvan az a támogatottsága, ami meg szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát úgymond nyugodtan, amennyire ezt lehet, nyugodtan végezze.
No, hát nem beszéltünk az angol meg a spanyol labdarúgásról, pedig szerettem volna, de itt lassan a műsorunk végére érek. Annyit mégiscsak azért, ha már itt a Premier League szóba került, hogy nyert a Liverpool, egyelőre Arnest ott marad a helyén. Örülsz? Nem örülsz? Nem.
Nekem, mint objektív kommentátornak
igazából annyiszor mondod, ezt objektív kommentátor, de azon gondolkodom, hogy akkor, amikor Szoboszlai játszik, miért kell neked objektívnek lenni? Tehát,
hogy... Na, objektívnek kellene, attól függetlenül.
Ezek után, amikor valaki sokszor mondja, hogy kinek szurkol vajon?
Volt olyan mérkőzés, amikor 5 percen belül kaptam különböző szitok szóval, hogy az Arsenalt vagy a Liverpoolt tolom éppen, úgyhogy ott megnyugodtam, hogy elég hamar változik itt a szurkolás, illetően a hangerő emelkedéssel függ össze.
Látod, nálam ez egyértelműen a hétközibi elfordulóban nem a Liverpool Eindhoven mérkőzést néztem, hanem az Arsenal Bayern, tehát jobban érdekelt.
De egyébként nagyon kíváncsi leszek, mert a Liverpoolnál is az a helyzet, ami a válogatottnál, hogy most Arne Slotot persze lehet rúgni, ki jön a helyére. Lehetett olvassa Conteót, hogy akkor Klopp átveszi a szezon végig, majd jön Luis Enrique. Hát azért ez eléggé meglepne ez a forgatókönyv, hogyha ez igaz lenne. Most megnéztem az állás nélküli edzőket, tehát mondjuk Jogi Löw, Thiago Motta, tehát azért nem biztos, hogy bármelyiküket odaültetnék az Anfieldre. Kivásárolni szezon közben az is necces, bár mondjuk a Manchester United tavaly megcsinálta Ruben Amorimmal, esetleg Andoni Iraolát nézném meg egyébként a Liverpoolnál, aki a Bournemouthnál nagyon jó futballt játszott. A sportigazgató ismeri is a városból, mert ugye onnan hozták Liverpoolba. De ez szerintem a nyár kérdése legkorábban, és Arne Slot addig megbizonyíthat. 9 pontra vannak a bajnoki címtől, a top 4 nyilván a cél a BL, bár mondjuk angol csapat tévén top 5, mert a világ legjobb bajnoksága véletlenül 5 csapatot.
Jó, ezzel most már nem vitatkozom, éveken át ugye vitatkoztunk ezen, de sajnos a hétközi ligájában a spanyol csapatok összszereplése és a hétközi eredmények nem ezt igazolják.
Igen, pont ezt, ez lett volna a kérdésem hozzá, hogy szembesültél-e azzal, hogy a Premier League az most nagyon domináns. Tehát szétcincálták Európa top csapatait az angol csapatok most a hétközi BL-fordulóban.
Így van, és most, ha jól mondom, akkor amikor spanyol-angol összevetés volt ebben a BL-ben, akkor az összgól különbség valami 1-8 spanyol szempontból, tehát hogy brutálisan néz ki az egész.
Hát a Liverpool ugye a két madridi nagyot legyőzte, mondjuk mind a kettő hazai pályán, meg ez az alapszakasz, tehát nyilván az nevet, aki utoljára nevet, úgyhogy én most kielvezem a siker ízét, de azt lehet, hogy tavasszal nem fogok mosolyogni.
Mások a pénzügyi lehetőségek, talán a Real Madrid kivételével, én azt mondom, és ez megmutatkozik. Illetve a minap szembesültem azzal, hogy mennyit sprintelnek bizonyos bajnokságokban a játékosok, és első a Premier League, és talán 8. a spanyol liga, azok közül a ligák közül, amiket rangsoroltak
az közvetlenül. Az olasz
a svéd biztos, a svéd mögött volt közvetlenül.
Jó, mondjuk a Merino kilógám az angol bajnokságból, meg az Arzenából, de hát gólt szerez. Gólt szerez. Értette? Hogy lehet, hogy az évek is a rutin, ahogy mondani szokták. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A folytatásban NBA, illetve kosárlabda lesz a témát a Sportértékben. Márkus Ádám és Matusz Krisztián, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönjük.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatódik a Sportérték, köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Trend FM-en. Én Mezei Dániel vagyok, azonban két új vendéget köszöntök a stúdióban, és a sportág is változik, mert a labdarúgást követően, ugye a műsor első felében Márkus Ádám és Matusz Krisztián volt a vendégem, és egy kicsit a magyar labdarúgó válogatottról beszélgettünk, most a kosárlabda került terítékre. Árva Mátyás volt már nálunk többször kosárlabda szakértőként, most azonban nem ebben a köntösben lesz velünk. Szia Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözlök mindenkit.
És nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban másik vendégünket, Jakab Mátét, és a téma pedig az NBA Basketball Academia School, vagy mi a helyes megnevezés, Máté?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy a helyes megnevezése NBA Basketball School, aztán majd Magyarországon megváltoztatjuk.
Kosárlabda iskolára. Ugye te a 3x3-as női válogatott szövetségkapitánya vagy, dolgoztál kint az NBA kötelékeiben, többször külföldön rengeteg helyen, Matyi pedig, ahogy már láttuk, azért ért a kosárlabdához. Ez egy olyan kezdeményezés, amire talán sokan felkapják a fejüket, de hol jár ez a kezdeményezés, és mi az, amit úgy gondolod, hogy fontos elmondani? Most főképpen hozzád fordulnék elsőként, Máté, mert te vagy ennek a vezetője, te hoztad be Magyarországra. Szóval, hogy például egy nyitó kérdés, mely országokban van jelen az NBA Basketball School?
Egyrészt nem teljes mértékben csak enyém az érdem. Radics Balázs kollégám is társalapítója ennek a kezdeményezésnek. Ő volt az, aki a kapcsolatai révén Magyarországra, a kapcsolatai révén sikerült Magyarországra csábítani ezt a kezdeményezést. Ebben a történetben van egy portugál partnerünk, ahol 2023 óta már nagy sikerrel működik az NBA Basketball School. Alapvetően, hogyha a terméket vagy magát, ezt az NBA Basketball School-t kellene definiálnom, akkor azt mondom, hogy ez olyan, mint gyakorlatilag egy, ugye ez egy globális brand az NBA, de ez egy hasonló franchise terméke az NBA-nek, mint mondjuk amikor a McDonald's az egyes üzleteit mondjuk a különböző városokban vagy az országokban megnyitja. Az NBA ugyanígy Európában is ezeket a franchise jogokat különböző országoknak, különböző partnereknek licitre bocsátja, és jelenleg több európai országban is találkozhatunk az NBA Basketball School nevével. Környező országok közül talán Németországban találhatunk legközelebb NBA Basketball School-t. Ugye a mi partnereink Portugáliából jöttek, de akár a Egyesült Arab Emirátusokban vagy Ausztráliában is megtalálható ilyen NBA Basketball School kezdeményezés, ami abszolút a kosárlabda és az NBA mint globális termék népszerűsítésére jött létre.
Hány iskolával szeretnétek elindulni? Mi a kezdő lépés itt Magyarországon? És egyáltalán ezek a edzőhelyszínek, ezek a központok mennyiben tudnak mást adni, mint nem tudom, a szolnoki kosárlabda, vagy a körmendi, vagy a honvéd, tehát lehet sorolni más nagy utánpótlást nevelő helyszíneket?
Alapvetően ez nem egy egyesület. Alapvetően az NBA Basketball School-nak a school talán nem is egy jó megjelölés, nem is jó megnevezés. Itt elsősorban ennek a programnak a húzó terméke a táborok szervezése. Tehát mi ezzel a jogosítvánnyal gyakorlatilag NBA táborokat szeretnénk Magyarországra hozni, NBA táborokat szeretnénk szervezni.
Ezek nem nyári táborok, ezek egész éves edzés lehetőségek.
Ezek igen, egész éves edzés lehetőségek lesznek. Ezekben lesznek úgymond ilyen minikempek, kisebb táborok, majd amikor megpróbáljuk kihasználni ugye az iskolai szüneteket, akkor szeretnénk nagyobb volumenű táborokat, nyáron pedig több ilyen nagy volumenű tábort is szervezni. Bármennyire is kötöttnek érezhető a forma, az NBA az, ahogy említettem korábban, egy világméretű globális cég, vannak kötött formái, de ezen belül a kezdeményezésen belül nekünk nagyon nagy a szabadságterünk, hogy hogyan is használjuk fel ezt a licenszet vagy franchise jogot, és a táborok szervezése mellett szeretnénk további más termékekkel is jelentkezni.
Magyi, te leszel, ha jól tudom, a táborvezető. Hogy fogtok neki ennek a munkának? Milyenek a gyakornoki része? Például hol toboroztok? Honnan jönnek a gyerekek? Kik lesznek az edzők? Szerintem ez azért sokakat érdekel.
Még azzal kiegészíteném, hogyha már az egyik nagy múltú magyar csapatot említetted, itt igazából nem az a cél, hogy versengjünk táborszervezőkkel, hanem hogy együttműködési lehetőséget adjunk. Tehát itt gyakorlatilag cél az, hogy akár az első osztályban lévő csapatoknak az utánpótlás csapatai, akár alacsonyabb osztályban lévő csapatoknak a fiataljai megismerjék, hogy létrejött ennek a három betűvel a tábora, a Basketball School Hungary, és csak csatlakozzanak azok a játékosok. Tehát nekünk fontos az, hogy az első osztályt megcélozzuk ezzel, de nem csak. Tehát az a lényeg, hogy nyitott legyen. És a szervezés úgy néz ki, hogy már decemberben lesz két táborunk. Csak ugye, mivel hogy az NBA az irányítója az egésznek, minden promócióra, hogyha zöld lámpát ad, akkor tudunk indulni. Úgyhogy gyakorlatilag még az előkészületek zajlanak, de már a Testnevelési Egyetemnek a szervezői, illetve kinezológusai is elkezdtek besegíteni nekünk.
Tehát ez a beszélgetés is engedélyeztetésre került?
Pontosan.
Mert hogyha nem, akkor elküldöm.
Tudnak róla.
Látok arra esélyt, hogy a mesterséges intelligencia segítségével lefordítják az NBA Europe-nek a headquarterjébe, és akkor és validálják.
Na hát akkor próbálok jól kérdezni. Egyébként, hogy élsportból jövő kérdést föltegyek, az, hogy egy ilyen vállalkozás, kezdeményezés elindul, fut jól mondjuk 3-4-5-10 évig. Mennyire segítheti azt, hogy esetleg magyar játékos kerüljön az NBA-be?
Nagyon jó kérdés. Szerintem összetett választ tudok erre adni. Az elsődlegesen itt a táborok szervezésénél nekünk nem célcsoportunk az elitjátékosoknak a toborzása. Igazából szeretnénk minden korosztályt megszólítani, nemtől függetlenül fiúkat is, lányokat is, teljesen akár 10 évestől 18 éves korosztályig lehet ebbe a programba, lehet ezekbe a táborokra jelentkezni. De valóban közöttünk is elindult ez a beszélgetés, hogy biztos vagyok benne, hogy akár a környező országból érkező játékosok közül, vagy akár a magyar játékosok közül is fogunk találni olyan diamondokat, olyan kristályokat, akik akár később eljuthatnak esetleg egy komolyabb szintre. Szerintem nagyon nagy potenciál ebben a programban, hogyha itt az Európában megalakult más NBA basketball schoolok között akár kialakul egy ilyen verseny, vagy valamiféle versenyrendszer, és akár a programba jelentkező játékosok, vagy táborokba jelentkező játékosok akár nemzetközi szinten is meg tudják mutatni magukat.
Vagy most hozzád fordulok, mert hogyha táborvezető leszel, akkor is decemberről beszéltél, akkor azért már el kellett merülnöd abban, hogy mi az elvárás. Tehát gondolom, itt van egy adott forma, van egy adott módszer, van egy edzésidő, vannak feladatok, stb. Mennyiben más ez, mint a magyar klubokban, vagy a magyar utánpótlás nevelő helyszíneken megszokott? Láttál olyat, ami meglepődtél, hogy na, ilyet is kell csinálni?
Eleve, ha említettem a combine-t, azt a draft combine-t, ami az NBA-ben működik, mielőtt egy játékos bekerül a játékos bőrzére, egy mérési sorozatot végeznek el rajta. És valamennyire ezt is át akarjuk venni. Ez nem feltétlen jelenik meg más területeken.
Most a draftot itt a nagy NBA-re, vagy itt a táborra érted?
A nagy NBA-re értem, vagy annak a mintájára.
Értem.
És
azt hittem, hogy akkor a jelentkezési szám, hogy draftolni kell már jelentkezni.
Nem feltétlen. Visszatérve az előző kérdésedre is, ugye nem feltétlen az a cél, hogy a következő magyar NBA játékos kineveljük, hanem az, hogy meghatározzuk, illetve a játékosok is, a fiatalok is lássák, hogy ők meddig tudnak eljutni. És gyakorlatilag ne az legyen rögtön, hogy mindenki tudja, hogy a légközben fog csatlakozni meg a Chicago buszhoz, mert nem feltétlen. De ha tudja, hogy hol vannak a határa is, ezt be lehet lőni, akkor egy meghatározott tervvel azt el is lehet érni. Ezt nem feltétlen határozzák meg más klubokban, vagy más ilyen szervezésekben.
És milyen korcsoportokra fókuszáltok leginkább? Hogy képzeljük el? Azt mondtad az előbb, Máté, hogy azért itt nyitott mindenki felé, de gondolom azért van olyan elvárás, hogy mi lenne jó, hogy kikkel foglalkoznátok leginkább.
Abszolút, tényleg ez a 10-től 18 éves korosztályig, amire próbálunk lőni, fiúkra, lányokra, aztán majd az adott táborra való jelentkezők közül, illetve a jelentkezők létszámából igyekszünk egy kicsit szűrni, szűkíteni, csoportokat kialakítani, akár nem szerint, akár ügyesség szerint, akár előképzettség szerint, de ez nyilván ott fog kiderülni, de az előbb említett ilyen kombány vagy felmérés, akár nekünk, bár inkább azok ilyen fizikai attribútumok, de azok is egy jó alapot adhatnak nekünk arra, hogy hogyan szűrhetjük ezeket a játékosokat. De mint minden tábornak, és itt az elején visszautalok arra, amit mondtam, hogy nem feltétlen az elitre lövünk, mint minden tábornak egyetlen nagyon-nagyon fontos üzenete van, hogy jelentkezők jól érezzék magukat.
Jakab Máté és Áron Mátyás a vendégünk itt a Sportértékben, a Trend FM-en, az NBA Basketball School-ról beszélgetünk, egy új kezdeményezésről a kosárlabda mentén, és azért vannak még kérdések, akár mit szülőként, amelyek felmerülnek bennem, hogy tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ti foglalkoztok gyerekekkel, egyrészt mennyit, egy ilyen tábor mekkora időt ölel föl, másrészt utána, hogyha valaki ügyes, továbbadjátok valakinek, vagy ez mi itt a kifutás, mi a tábor lefolyása?
Alapvetően szeretnénk nekik adni egy kis nemzetközi impulzust, tehát ezeket a táborokat, vagy mini táborokat mondjuk próbáljuk úgy összerakni, hogy valami olyan plusz szolgáltatást kapjanak itt, ez alatt a 2-3 nap alatt, mert a mini táboroknak ez a 2-3 napos lesz az időtartalma.
Lesz nem mini tábor is?
Igen, az egyes iskolai szünetekben, illetve a nyári szünetekben lesznek hosszabb táborok is, ami akár egy hetet is felölel. De ezekben a mini táborokban is igyekszünk azért olyan impulzusokat adni, amiket mondjuk esetleg egy más hazai táborban nem biztos, hogy megkapnának. Igyekszünk külföldi instruktorokkal dolgozni, külföldi edzőket behozni a rendszerbe. Említette a Mátyás itt az NBA combine paramétereit, ez is egy olyan kuriózum, amit még eddig nem nagyon láttam hazai táborok, és ne felejtsük el, azért itt a táborlakók egy olyan kiegészítőkkel gazdagodhatnak, ami azért itt az NBA brandjét tudja népszerűsíteni, ami már önmagában is egy kuriózum, azt gondolom.
Egyébként erről pont veled beszélgettünk elég sokat, hogy az NBA-ben mennyire népszerű Magyarországon, mennyire nézik most megint, ugye zajlik a rájátszás, és hogy talán egy éve beszélgettünk erről, hogy...
Fél éve körülbelül.
Igen, fél éve. Mondjuk az a WNBA kapcsán volt. A lényeg, hogy egyébként magát a bajnokságot is népszerűsített egy ilyen tábor. Mekkora az érdeklődés? Azt látjátok, vagy még nem volt toborzás?
Még nincs kinyitva a kapu. De én szinte biztos vagyok benne, hogy erre repülni fognak. A 20-30 éve is már népszerű volt. maga az NBA, tehát a sportágon belül. Most viszont annyira nyitott a világ, hogyha ez kinyílik, akkor a 11-12 éves srácok azonnal meglátják. És már csak az, hogy ott van az NBA-nek a neve, már arra szerintem rá fognak harapni. Az, hogyha megtudják, amit a Máté is említett, hogy külföldi szakértők, akik akár most is dolgoznak az NBA-nek, fognak ezen részt venni, hát ha én most lennék 12 éves, azonnal akarnék.
Nem, további, nem vagyunk 12
évesek. Még további előnyünk az, hogy itt a környező országokban sincs egyelőre NBA Basketball School, tehát sem Ausztriában, sem Szlovéniában, Szerbiában, sem Szlovákiában
onnan
sincs.
Onnan is vártok
jelentkezőket? Akár onnan is várunk jelentkezőket, aha. Tehát azért Budapestnek szerintem viszonylag nagyon jó hívó szava van, vagy hívó neve van. Én azt gondolom, hogy nagyon kellemes, hosszú hétvégét lehet eltölteni Budapesten, akár a külföldi táborlakóknak is a szülőkkel együtt.
A helyszínek, talán ez az, ami kimaradt, hogy mi most az indulás, hol kezdtek, mi a terv, hány helyszínt, hogyha mondjuk egy 3-4-ös időtávot tekintünk, akkor mi az elképzelés, hány helyszínen működhet ilyen tábor Magyarországon?
Egyelőre egy helyszínre fókuszálunk, az a Újbudán lesz a Kamogó Sportlabban. Hogyha kinövi magát annyira, hogy érdemes bevonni akár más intézményeket is, akkor szerintem lesz lehetőségünk arra a kapcsolatok miatt, akár ugye a testvelési egyetemnek a támogatása miatt, hogy más helyszínen is legyen, de az egy olyan felszerelt létesítmény, ami lehetőséget tud arra, hogy akár egy időben 15-20 játékosnak lehessen képzést nyújtani. Akár egyéni képzést is. És ugye fontos, hogy itt nem csak kosárlabdás feladatok vannak, hanem itt a játék intelligencia fejlesztése is fontos. Illetve prevenció, erőnléti fejlesztés, ami sokszor lehet, hogy kimarad, vagy nem elég pontos a képzésekben. Itt ez NBA mintára fog történni.
És mindenketten fiatal kosárlabda szakemberek vagytok, ráadásul Máté, itt nagyon sok helyen megfordultál a világban, és szövetségi szinten is dolgozol. Miért vágtok bele? Tehát mi az ok?
Alapvetően az én motivációm nyilván a mint mindenkinek, valamilyen, ez is egy formája annak, hogy az NBA-hez tartozzunk. Tehát amikor mondjuk tényleg a szerződésen megpillantottam a Mark Tatumnak a nevét, aki ugye az NBA-nek a vice presidentje, az alelnöke, akkor azért kirázott a hideg, hogy tényleg egy olyan programban olyan programnak lehetek a részese, ami tényleg az észak-amerikai profi kosárlabdához köthető, még akkor is, hogyha ez csak egy ilyen franchise terméke, de a korábbi törekvéseket figyelembe véve azért itt az NBA igyekszik becsatornázni ezeket a basketball schoolokat valamilyen szinten a nagy amerikai vérkeringésbe. Többek között említhetem, hogy a tavalyi párizsi európai játékokon ugye minden évben szervez az NBA egy vagy két olyan alapszakasz mérkőzést, ami nem az Egyesült Államokban kerül megrendezésre, hanem Európában. Ugye Párizs azért nagyon népszerű helyszín, hiszen a két évvel ezelőtti NBA draft 1-1-ese Viktor Wembanyama éppen abból az országból jött, és tavaly ugye Párizsban is rendeztek két mérkőzést, oda például meghívást kapott az összes NBA Basketball School. Szóval az észak-amerikaiak is próbálják, tehát az amerikai iroda is próbálja azért ezeket az európai franchise partnereit is azért becsatornázni kicsit ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy ha ez kinövi magát itt Európában még jobban, akkor még jobban részesei leszünk ennek a rendszernek.
Te 2024 nyarán voltál az NBA Summer League-ben, ott a Sacramento Kingsnél a stábban dolgozhattál. Ez a kapcsolat onnan jött? Vagy más úton,
nem.
Módon?
Nem. Nem onnan érkezett. Ez a, ahogy korábban említettem, Radics Balázs kollégám, és korábban dolgoztunk együtt. Ő hozta gyakorlatilag Magyarországra az NBA Basketball School-t, hiszen neki volt egy nagyon jó portugál kapcsolata partnere, ahol ez a Basketball School formátum már 23 óta működik, úgyhogy nekünk egy nagy tapasztalat is van itt az oldalunkon, hiszen az ottani megélt, elkövetett hibákat reméljük Budapesten már nem fogjuk elkövetni.
Nagyon szépen köszönöm, Jakab Máté és Ábrahám Átyás volt a vendégünk. Sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
A kedves hallgatóknak a figyelmet köszönöm, ez volt a Sportérték, Mezei Dániel vagyok. Szép estét!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.